elmúlt előadáson a UNIX folyamat kezeléséről beszéltem, elmondtam az ezzel kapcsolatos folyamatok kezelésével kapcsolatos adminisztratív adatokat, és látom, valaki megfogadta a tanácsomat. Köszönöm szépen. Szóval elmondtam a folyamatkezeléssel kapcsolatos adminisztratív adatokat, és bemutattam azt, hogy a kernel hogyan, pontosabban a felhasználói folyamat, a libc és a kernel hogyan hajtja végre a kontextus és a folyamatmódváltást. A mai alkalommal pedig arról fogok beszélni, hogy a folyamatok ütemezése hogyan történik a Unix kernelben. Ugye emlékeztetül a Unixnak felrajzoltam egy ilyen egyszerűsített állapot átmeneti ábráját, ahol kétféle futómód, egy várakozási mód és futásra kész mód alkotta ennek a közepét. Azt fogjuk ma megnézni, hogy a futásra kész és a futóállapot közötti állapot átmenetet hogyan vezérli le egy Unix-os kernel. Ugye ismét csak a tradicionális Unix-okról beszélek majd alapvetően. Az előadás második felének a vége fele fogok kitérni a mai Unix-ok közül a Solaris és a Linux ütemezőinek egyes tulajdonságaira, de alapvetően az előadás az a klasszikus Unix ütemezésről fog szólni. Azért, mert az megérthető, egyszerű, remek számítási példákat lehet majd megnézni, egy-kettőt itt az előadáson is szépen végig fogunk nézni, és remekül lehet kérdezni belőle majd az EH-n és a vizsgán. Tehát remélhetőleg ez az ütemezési algoritmus nem lesz olyan komplexitás, amit ne tudnának megérteni, és mindenki számára világos lesz, hogy hogyan működik az ütemező. Tehát az előadás első felében arról fog beszélni, hogy az ütemezőkkel kapcsolatban milyen tulajdonságokat érdemes felsorolni, hogyan működnek az ütemezők felhasználó, illetve kernel módban. Látni fogjuk majd, hogy teljesen eltér a kernel és a felhasználói módnak a kezelése. Kernel módban nagyon egyszerű a klasszikus Unix ütemező, lényegében alig van tevékenysége, felhasználói módban egy kicsit összetettebb, azt részletesebben meg fogjuk nézni. Be fogunk mutatni azt, hogy hogyan számítják a prioritást, hogy az elméleti részekben már hallottak arról, hogy az ütemezők alapvetően vagy jellemzően prioritás alapúak, tehát valamilyen számot rendelnek a folyamatokhoz, és ez alapján, szám alapján döntik el azt, hogy melyik folyamat fog futni a futásra kész sorból. Ennek a kiszámítása és az alkalmazása is a témák között szerepel. És bemutatom majd a részletes ütemezési algoritmust. Megnézzünk majd néhány mintapéldát, ezek egyszerűek lesznek, de azért igyekszem majd őket viszonylag részletesen bemutatni, és hát azt remélem, hogy mindenki hozott magával papírt és ceruzát, vagy tollat, hogy maga is kipróbálhatja majd a szünet után egy-egy ilyen ütemezési példának a megoldását. És az előadás vége fele fogok beszélni a modern Unix ütemezőkről. Sajnos nem tudok belemenni ezeknek nagyon a részleteibe, túlságosan bonyolultak ahhoz, de igyekszem azokra a tulajdonságokra kitérni, esetleg egy-egy apró ötletet kiemelni, amelyek szerintem fontosak. És egy picit beszélni fogok majd a Linux ütemezőknek a történetéről is, ott is van egy-két érdekesebb vonás. Emlékeztetőül, ugye a feladatok ütemezéséről volt szó már nagyon részletesen két dupla órán is az elméleti részben. Ugye az ütemezésnek az alapfeladata az az, hogy kiválassza a futásra kész feladatok közül azt, aki legközelebb futni fog. Tehát akinek szeretnénk a processzor erőforrást odaadni. Ezzel kapcsolatban jó néhány alapfogalmat tisztáztak már korábban. Mi az, hogy preemptív ütemező? Ki az, aki nem emlékszik már rá, vagy nem tudja most, hogy mi az a preemptív ütemező? Büntetlenül nyugodtan tegye fel a kezét. A preemptív ütemezőnek az a tulajdonsága, hogy egy futó folyamattól akkor is elveszi a processzort, hogyha az önmagától esetleg nem akar lemondani róla, tehát nem akar alvó állapotba átmenni, vagy nem fejezte be a futását. A kooperatív ütemező az ennek az ellenkezője, vagy nem preemptív ütemezőnek is szokták hívni. Ugye a preemptív ütemezés az alapfeltétele annak, hogy ne forduljon elő az, hogy egy feladat a processzort nagyon sok ideig lefoglalja. Tehát valójában egy interaktív, egy élő rendszert azt a preemptív ütemezés nélkül nehéz megvalósítani, legalábbis egy asztali operációs rendszer keretében. Aztán a következő volt, jó néhány mérték, amiket itt nagyrészt felsoroltam, CPU kihasználtság, átbocsátó képesség, várakozási idő, körülforrási idő, válaszidő. Ugye ezek mind olyan fontos tulajdonságok, amelyek alapján egy-egy ütemezőt értékelni lehet. Néhány ilyen értékelést megnéztek már részletesebben. Aki nem emlékszik ezeknek a fogalmaknak a definíciójára, az próbálja meg majd feleleveníteni hamarosan, mert ezek alapfogalmak, amelyeket beugrókban és zéhán és vizsgán is rendszeresen kérdezni szoktunk. A prioritásról már beszéltem, ez a feladatokhoz, vagy most a mai előadás szó használtamban a folyamatokhoz rendelt szám, amelynek az a feladata, hogy segítsen annak az eldöntésében, hogy melyik folyamatot fogjuk ütemezni. A prioritás mint szám, és az, hogy ez a szám magasabb vagy alacsonyabb, illetve egy prioritás érték magasabb vagy alacsonyabb, ez ütemezőtől függ, hogy hogyan valósítják meg. Látni fogjuk majd azt, hogy a klasszikus Unix ütemezőkben minél nagyobb ez a szám, annál kisebb a prioritás. Modern ütemezőkben ez általában fordítva van, tehát minél nagyobb a szám, annál nagyobb a prioritás. Tehát figyeljenek oda arra a feladatok megoldása során, vagy amikor olvassák majd a jegyzeteket, hogy a prioritás szintje, tehát hogy minél magasabb vagy alacsonyabb, az nem feltétlenül egyezik meg a számok növekvő vagy csökkenő sorrendjével. Ugye az ütemezés működésének az alapelve az, hogy a feladatokat vagy folyamatokat sorokba szervezzük, és ezekből a sorokból választunk egyet az ütemező által a futtatásra. Jellemzően ezek a sorok FIFO jellegűek, tehát aki először belép, az fog kilépni először. A másik, igen, az ütemező sorokból a következő soromat, tehát a következő folyamat kiválasztása, igen, következő folyamat kiválasztása, ez az ütemezőnek az alapfeladata. Tehát amikor a pillanat bekövetkezik, hogy az ütemező választhat egy új futó folyamatot, akár azért, mert a jelenlegi folyamat alvó állapotba került, akár azért, mert valamilyen oknál fogva attól elveszük a processzort, akkor ezekből a sorokból fog az ütemező választani. Itt felsoroltam jó néhány követelményt, ami szerepelt már az elméleti részben. Egyik fontos követelmény az, hogy az ütemező erőforrás igényét a lehető legminimálisabbra kell leszorítani. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor ütemezési tevékenységet hajtunk végre, akkor nem a felhasználó saját feladataim, vagy hogy mondjam, értelmes vagy értelmetlen munkáján dolgozik a processzor, hanem a kernel feladatait hajtja végre, tehát nem, idézőben nem hasznos munkát végez, hanem ilyen értelemben ez egy overhead. Ezért igyekezni kell ezt a minimális szinten tartani. Azonban különbséget kell tenni abban, hogy ez az overhead ez mikor jelentkezik. Az ütemezésnek vannak olyan tevékenységei, amit nagyon gyakran végre kell hajtani, például minden órajelciklusban. Nyilvánvalóan ezek a legkritikusabb részek, tehát itt kell minimalizálni lehetőleg ezt az overheadet, és vannak olyan ütemezési tevékenységek, amelyeket csak ritkán hajtunk végre, másodpercenként például csak egyszer, vagy akkor, amikor egy új folyamat bekerül a rendszerbe, vagy akkor, amikor egy folyamat futásra kész állapotba kerül. Itt nyilván több lehetőségünk van, vagy több időnk van a feladat végrehajtására. Tehát amikor egy ütemezési algoritmusban azt méregeljük, hogy az overheadet hogyan kell csökkenteni, akkor egy jó megoldás az is, hogy a nagyon gyakori tevékenységek, vagy a nagyon gyakran végrehajtott tevékenységeket egyszerűsítjük, és cserébe persze más tevékenységek esetleg bonyolultabbak lesznek. Különösen a modern ütemezőknél lehet megfigyelni azt, hogy viszonylag bonyolult adatstruktúrákat építenek fel annak érdekében, hogy a nagyon gyakran végrehajtott ütemezési tevékenység a lehető leggyorsabb és legegyszerűbb legyen. Akár a Solarisnak, akár a Linuxnak, ha utána néznek a részletes ütemezési algoritmusainak, mind a kettőnél azt fogják látni, hogy ilyen bonyolult sor vagy fa struktúrákat építenek föl, amelyek alapján az adott futásra kész sorból kiválasztani a futó folyamatot már egy nagyon egyszerű, viszonylag hatékony lépés. Ugye ennek az ütemezési, tehát ennek az erőforrás igénynek a komplexitását szokták ilyen ordó n számokkal, vagy ordó számokkal jellemezni. Az ordó egy, az azt jelenti, hogy egy konstans komplexitású folyamat, ez azt jelenti, hogy a folyamatok vagy a feladatok számának növekedésével nem nő az ütemezési algoritmusnak az idője. Sok más is elképzelhető, vannak olyan ütemezők, amelyek akár a folyamatok számának valamilyen hatványával is nőnek, nyilván ezek a kevésbé hasznos vagy jó ütemezők. Következő követelmény az, hogy valamilyen mérték vagy mértékek valamilyen kombinációja szerint az ütemezők optimálisak legyenek. Ugye a mértékek ott fent szerepelnek, nyilván egy ütemező implementációján azt vizsgáljuk, hogy valamilyen szempontból ez optimális legyen. Nem minden ütemezőnek ugyanabból a szempontból kell optimálisnak lennie. Látni fogjuk azt, hogy a folyamatoknak vannak osztályai, tehát mondjuk vannak olyan folyamatok, amik processzoron vannak sokat, vannak olyanok, amelyik IO műveleteket végeznek, vannak real-time folyamataink, vannak rendszer folyamataink. Nyilván itt más és más lehet a szempontrendszer, ami szerint ezeket a mértékeket összekombináljuk, és beállítjuk az optimalitást. De valamilyen optimalitási feltétel szükséges ahhoz, hogy az ütemezőt megtervezzük. Ugye hasznos az, hogy egy ütemező determinisztikus, tehát mindig ugyanúgy viselkedik, és nem véletlenszerűen osztogatja a processzort a folyamatoknak. Elkerüli a kihelyeztetést, tehát az, hogy elkerüli azt, hogy bizonyos folyamatok kvázi sose jussanak processzor időhöz, és az is fontos követelmény még, hogy ahogy nő a rendszernek a terhelése, egyre több folyamatunk, feladatunk fut a rendszerben, ne következzen be egy olyan pillanat, amikor hirtelen az egész rendszer összeomlik, és használhatatlanná válik. Tehát a folyamatok számának drasztikus növelésével az ütemező szép lassan kezdjen el rosszul viselkedni, vagy a rendszer szép lassan kezdjen gyengébben teljesíteni, és ne hirtelen következzen be valamilyen összeomlás. És hát vannak speciális követelmények, speciális igényekre, egy-kettőt már említettem, vagy akár a multimédia, tehát mondjuk egy videónézés is egy olyan követelmény, ami például a Linux ütemezőben egy időben témaként szerepelt, hogy oda kell figyelni arra, hogy mondjuk, ha egy felhasználó elkezdi videófilmet nézni, akkor az ütemező odafigyeljen erre, tehát igyekezzen ezt a filmet zökkenőmentesen képkockavesztés nélkül lejátszani a számítógép, és ne, az ütemezés miatt ne jelentkezzenek ilyen problémák. Hát emlékeztetőül a korábbi elméleti részből ennyit szerettem volna kiemelni, és akkor áttérnék most a tradicionális Unix ütemezőknek az ismertetésére. Hogyha egy olyan rövid kérdést teszünk föl, hogy mit kell tudni egy Unix ütemezőről, vagy egy tradicionális Unix ütemezőről, akkor a válasz az, hogy preemptív, prioritásos és időosztásos. Tehát ez az általános válasz. Látni fogjuk majd azt, hogy bizonyos esetekben ez nem igaz, különösen kernel módban nem így működik a Unix, de általában azt szokták mondani, hogy a Unix az egy időosztásos, prioritásos és preemptív ütemező. Ugye most már mindenki tudja, hogy ezek a fogalmak mit jelentenek, kivéve az időosztásos. Azt mindjárt el fogom magyarázni. Ugye az, hogy prioritásos, azt jelenti, hogy minden folyamat kap egy prioritást, valahogy kiszámítja. A Unixban dinamikus prioritások vannak, ugye általában a mai operációs rendszerekben dinamikus prioritást használunk, beágyazott rendszerekben jellemző a statikus prioritás, és a legnagyobb prioritású folyamat, ami a legkisebb számot jelenti majd, az fog futni. Az, hogy az ütemezés időosztásos, az azt jelenti, hogy minden folyamatnak van egy időszelete, amíg ez a bizonyos folyamat futhat. Ugye ez azért szükséges az időosztás, és a preemptivitás, hogy a folyamatokat konkurens módon tudjuk futtatni. Tehát minden folyamat kap egy időszeletet, eddig ez alatt az időszelet alatt futhat, és hogyha letelik ennek a folyamatnak az időszelete, akkor is elveszíti a processzort, hogyha nincs nála magasabb prioritású másik folyamat, hanem csak vele megegyező prioritású folyamatok vannak. Ezt meg fogjuk majd nézni részletesebben. A felhasználói és a kernel módnak az ütemezése az egymástól eltér. Felhasználói módra igaz az, amit az előbb elmondtam, tehát az, hogy preemptív, időosztásos és időben változó dinamikus prioritással dolgozik. Kernel módban nem preemptív, nincs időosztás, és rögzítettek a prioritás értékek. Ennek alapvetően az az oka, hogy sokkal egyszerűbb kernelt fejleszteni úgy, hogy nincs preemptivitás kernel szintjén, és ha nincs preemptivitás, akkor igazándiból az egész prioritásos dologgal nem kell olyan nagyon foglalkozni, hiszen egy kernel módban futó folyamattól nem nagyon lehet elvenni a processzort. A prioritással csak egy esetben kell törődni, amikor önmagától lemond a processzorról, például elmegy alvó állapotba, és felébred netán akkor, amikor egy másik kernel folyamat is futásra kész. Erről majd fogok részletesen beszélni. Tehát a tradicionális Unix rendszerekben egyszerűen azért, hogy egyszerűbb legyen a kernelt megvalósítani, ne kelljen foglalkozni nagyon sok kölcsönös kizárási problémával, ezért úgy döntöttek, hogy nem preemptív ütemezést valósítanak meg. Alapvetően a Unix ütemezőnek az adatstruktúráit, ezzel a kis ábrával lehet, az adatstruktúráknak egy részét ezzel az ábrával lehet szemléltetni, ez a tankönyvből származik, ugye már említettem, a múlt órán. A mai óranyaga is nagyrészt megtalálható a tankönyvben, ebben az operációs rendszerek mérnöki megközelítésben című tankönyvben, kivéve az óra végén lévő Solarisos, Linuxos részeket. Hogyan is szervezzük a kernel adatstruktúrákat, amit ide a táblára, ezen az ábrán, pontosabban a kivetítőn látnak, ezen az ábrán, az egyrészt egy speciális vektor, ez a bizonyos hash tábla, amely vektorban azt jelezzük, hogy bizonyos prioritási szinteken tartózkodnak-e folyamatok, vagy nem. Mellette pedig ez a másik rész, ez ezeket a bizonyos prioritási szinteket reprezentálja. Itt lehet látni azt, hogy nulla az a legelső érték, ez a legmagasabb prioritási szint. A nulla és a három prioritás érték között az egy prioritási szintnek felel meg a klasszikus Unix-ban, a 4 és a 7 között a következő, és így tovább megyünk le egészen 49-ig. Az eddig található prioritási szintek az úgynevezett kernel prioritási szintek. Tehát egy folyamat, amikor kernel módban van, akkor ezen prioritási szintek valamelyikén helyezkedik el. Az 50-es szintől kezdődnek a felhasználói prioritás szintjei egészen 127-ig. Hát ugye ez összesen 128 darab ilyen prioritás érték, és ugye ezt elosztva 4-jel 32 darab ilyen prioritási sort kapunk. Most az egyes prioritási sorokon, itt jobbra, az ábrának a jobb oldala, kettős láncolt listába felfűzve találhatóak maguk a folyamatoknak az azonosítói. Tehát itt lehet például látni, hogy a 118-tól 121-esig tartó szinten található három darab folyamat, a 28-as, 29-es és 16-os azonosítójú. Tehát ezzel az adatstruktúrával lényegében a futásra kész sorban lévő folyamatokat rendezzük be a kernel adatstruktúrái között, és ezt használjuk arra, hogy átütemezés során megállapítsuk azt, hogy melyik folyamatot fogja majd az ütemező a processzorra helyezni. Ugye ennek a megállapítása két lépésben történik. Egyrészt az a bizonyos bit sorozat, amit ott fent látnak, ez a rövid bit sorozat, ez jelzi azt, hogy egyáltalán melyik az a futási szint, amivel foglalkoznia kell az ütemezőnek. Hát erre annak idején hardware támogatás volt, nyilván van ma is. Amikor ezt az egész rendszert kitalálták, akkor a VAX, PDP-11, ilyen jellegű gépek voltak a jellemzőek a Unix-os szerverekben. Ezeknek a gépeknek volt arra hardware támogatása, hogy egy ilyen bit sorozatból kikeressék az első nem nulla bitet, és ennek visszaadják a pozícióját, és ez alapján nagyon könnyen indexelhető ez a másik táblázat. Tehát lényegében az első lépésben megkeressük az első nem nulla bitet, ebből megtudjuk azt, hogy melyik az a futási szint, ahol ténylegesen elhelyezkedik folyamat, és utána ennek a futási szintnek a sorából, tehát ebből a láncolt listából fogjuk kiemelni az első folyamatot, és őt fogjuk a processzorra helyezni. Ugye ezen az ábrán a futásra kész folyamatokat lehet látni. A futásra kész folyamatokat helyezzük el itt. A futó folyamat az nem található itt ebben. Tehát a futó folyamat, amikor elveszíti a processzort, akkor be kell helyezni ebbe a szerkezetbe. Jellemzően az ő futási szintjén ő bekerül az adott sor végére. Erről későbbiekben majd részletesen beszélek. Hoppá, már is az összefoglalásra ugrottunk. A következőben végignézzük a kernel és a felhasználói módú ütemezést. Az egyszerűbb az a kernel ütemezés, úgyhogy ezzel szeretném kezdeni. A kernel ütemezőről már elmondtam azt, hogy a prioritás statikus, és az ütemezés nem preemptív. Alapvetően ritkán szükséges kernel módban ütemezni, amiatt, hogy egy processzor, vagyis egy folyamattól nem vehetjük el a processzort, tehát nem preemptív az ütemezés. De vannak olyan esetek, amikor igen. Az, hogy mennyi egy folyamatnak a prioritása, az nem függ attól, hogy ez a prioritás mennyi volt korábban a felhasználói módban. Ugye emlékeztetőül egy folyamat felhasználói módból kernel módba lép, ez azt jelenti, hogy ebben a módban, amikor fut, nyilvánvalóan az ő prioritását máshogy fogjuk számolni. Nem függ attól, hogy mennyi volt korábban a felhasználói módban a prioritása, attól sem függ, hogy korábban mennyi processzoridőt kapott ő, tehát mennyit futott eddig. A prioritása alapvetően egyetlen dologtól függ, attól, hogy milyen okból ment el alvó állapotba. De itt egy fontos dolgot szeretnék kiemelni, amikor egy folyamat futó állapotban van kernel módban, akkor nem tudjuk, hogy mennyi az ő prioritása. De ez nem is érdekes, hiszen egy futó módban lévő folyamattól kernel módban nem fogjuk elvenni a processzort, magyarán az ő prioritását sosem fogjuk nézni, nem fogunk átütemezni. Tehát a klasszikus Unix-szóban legalábbis. Tehát csak akkor van értelme kernel módban prioritást egyáltalán meghatározni, ha valamiért esélyes, hogy itt átütemezés lesz, magyarán a futó folyamat alvó állapotba kerül, valamilyen eseményre elkezd várni. Ezért a kernel módú prioritás kiszámításának az alapja az úgynevezett alvási prioritás. Ez egy speciális szám, amit nem a folyamatokhoz rendelnek hozzá, hanem azokhoz az erőforrásokhoz vagy elalvási okokhoz, ami miatt az adott folyamat várakozó állapotba kerülhet. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez az alvási prioritás, ez nem a folyamatnak a prioritása, hanem ez erőforrásokhoz vagy elalvási okokhoz rendelt prioritás, és ezt az értéket fogja majd a folyamat megkapni, és ez lesz az ő prioritása, hogyha ő az adott eseményre elkezd várakozni. Itt néhány ilyen alvási prioritást fölírtam, kettőt. Az egyik egy diszkió műveletnek, a tradicionális Unixban az alvási prioritása az 20, egy terminálió műveletnek az alvási prioritása pedig 28. Ugye ez azt jelenti, hogyha egy folyamat végrehajt mondjuk egy read rendszerhívást, tehát szeretne olvasni mondjuk egy fájlból, végrehajt egy read rendszerhívást, ami egy fájlra vonatkozik, szeretne olvasni egy fájlból, akkor előbb-utóbb eljut abba az állapotba, hogy kernel módban elmegy aludni, arra vár, hogy a diszkről ténylegesen beérkezzen valamilyen adat. Ekkor megkapja a 20-as prioritást értéket. Tehát az a 20-as alvási prioritás, ami a diszkióhoz van rendelve, ez hozzárendelődik a folyamatnak a prioritásához. Tehát a folyamat prioritása ezt az értéket kapja. Ha egy másik folyamat a terminál input-outputra vár, tehát arra vár, hogy a felhasználó végre leüssön egy billentyűt, ő is a read rendszerhívást hívta meg, ő is előbb-utóbb elmegy alvó állapotba, és mivel a kernel tudja azt, hogy ő arra vár, hogy a felhasználó leüssön egy billentyűt, tehát erre a bizonyos read rendszerhívásban a terminál inputra, ezért ő kap egy 28-as alvási prioritást. És tegyük föl, hogy ez a két folyamat egyszerre felébred, mind a kettő futásra kész állapotba kerül, akkor innen látható az, hogy ugye a 20-as prioritás az a magasabb, ugye minél kisebb a szám, annál nagyobb a prioritás, ezért a két folyamat közül, ha csak ez van a rendszerben, ez a két folyamat ezen a szinten, a 20-as prioritású diszkió művelet élvez majd elsőbséget, azt a folyamatot fogja először tovább futtatni a kernel. Ez mit jelent? Hétköznapi szakra lefordítva, az, hogy előtérbe helyezzük a diszkműveleteket a felhasználó billentyű nyomogatásaival szemben. Ez tipikus, hiszen egy diszkműveletnek az időskálája sokkal kisebb, mint egy felhasználói gomblenyomásnak az időskálája. Egy folyamat több másodpercet is várhat arra, hogy egy felhasználó leüssön végre egy billentyűt, vagy akár perceket, vagy sokkal több időt is. A diszkműveletek azok jellemzően ennél sokkal kisebb, tehát ilyen millisekundumos időskálán zajlódnak le, vagy annál is gyorsabban. Tehát még egyszer ez a kernel prioritás valójában arra való, hogy az alvó állapotból felébredő folyamatok között valahogy különbséget tegyünk, ezeknek valahogy a prioritását beállítsuk. Más esetekben kernel módban, legalábbis a klasszikus Unixokban nincs értelme prioritásról beszélni. Érthető volt az alvási prioritás és a kernel módú prioritás számítás? Van ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Mindenki számára világos. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az alvási prioritás az nem folyamatokhoz rendelt érték, hanem az elalvás okához, tehát az, hogy egy diszkió, egy terminálió és így tovább. És a folyamatok megkapják ezt a számot, amikor szükségük van rá, tehát amikor ténylegesen végrehajtanak egy olyan rendszerhívást, ami őket alvó állapotba helyezi. Na nézzük a felhasználói módú ütemezést. Ez egy kicsit összetettebb, ez sem olyan nagyon bonyolult, de ezt azért részletesebben meg kell néznünk. Ugye a felhasználói módban az ütemezés az preemptív, időosztásos és valamilyen számított prioritás alapján történik. Ugye itt a szabály ugyanaz, mindig a legnagyobb prioritású folyamatot ütemezi be a kernel. Tehát hasonlóképpen működik ez is, mint korábban, addig, hogy ebben a bizonyos bit sorozatban megkeressük az első nem nulla bitet, tegyük fel, hogy ez most valamilyen felhasználói folyamat, felhasználói szint, és azon a felhasználói szinten ebből a sorból kiválasztjuk a legelső folyamatot. A különbség abban jelentkezik, hogy itt ugye ez egy preemptív és időosztásos ütemezés, tehát a folyamatok elveszíthetik a processzort akkor is, hogyha ők még szeretnének tovább futni, tehát nem kerülnek alvó állapotba, és valamekkora időszeletet hozzárendeltünk a folyamatokhoz. Az ütemezési tevékenységnek több időskálája van, ezek közül most itt az ütemezési algoritmusban kettőt érdemes kiemelni. Egyrészt minden egyes óra ciklusban, tehát minden egyes óra interruptra az ütemezőnek ellenőriznie kell azt, hogy van-e magasabb futási szinten egy új futásra kész folyamat. Tehát tegyük fel, hogy ennél a példánál maradva, hogy az első pillanatban három folyamatunk van, a 28, 29 és 16-os jelzési folyamatok. A 24-es az nincs bent a futásra kész sorban. A kernél a 28-as folyamatot beütemezi, elkezd futni, és a következő órajelnél, amikor az ütemező ismét megvizsgálja a futási sort, tegyük fel, hogy a 24-es folyamat már beérkezett, futásra kész. Ez azt jelenti, hogy valahol abban a szép hosszú bitsorozatban egy 32 bites, valahol egy egyes bebillent. A kernel tudja azt, hogy az aktuálisan futó folyamat, tehát a 28-as szintjénél magasabb prioritási szinten megjelent egy új folyamat. Ilyenkor az ütemező azonnal átütemez, tehát akkor is, hogyha nem járt le a folyamatnak az időszelete, a korábban elindított 28-as folyamatnak az időszelete, akkor is át fogja ütemezni a magasabb prioritású folyamatot. Tehát mindig a legmagasabb prioritású folyamat fut. Tegyük fel, hogy nincs ilyen, az azt jelenti, hogy eltelik néhány ilyen időszelet, pontosabban 10, és minden 10 időszelet végén, vagy bocsánat, minden 10 óraciklus végén, ez a tradicionális Unixban az időszelet, van egy másik ütemezési tevékenység is. Ez az, amikor azt fogjuk megvizsgálni, hogy ugyanazon a prioritási szinten van-e még más folyamat. Ugye ez az időosztásos ütemezés, tehát amikor azt mondjuk, hogy letelt 10 óraciklus, ez volt ennek a folyamatnak az időszelete, ebben a futási sorban, pontosabban ezen a prioritási szinten van még más folyamat, egy másik folyamatnak odaadjuk a processzort. Ugye ennél a példánál maradva, ha a 24-es folyamat nem érkezik meg 10 ciklusig, akkor a 10. ciklus végén a 28-as azonosítójú folyamatot kiütemezi, tehát elveszi tőle a processzort az ütemező, és helyette a 29-es fog futni, a 28-as pedig szépen bekerül ide a sor végére a 16-os után. Megint eltelik 10 lépés, akkor a 16-os folyamat fog futni, és a 29-es bekerül a sor végére. Tehát a Unixban az időosztásos ütemezés minden 10. óraciklus végén megvizsgálja azt, hogy az adott futási szinten van-e még más folyamat, vagy az adott prioritási szinten van-e még más folyamat, és hogyha van, akkor átütemezést hajt végre. Ugye ez egy round-robin algoritmus, egy körforgó prioritásos ütemező, tehát ezen a szinten a Unixnak egy round-robin ütemezője működik. Világos-e ez a két tevékenység? Ugye az is előfordul természetesen, hogy nem egy felhasználói módú folyamat érkezik, hanem egy kernel módú folyamat, az is ugyanígy fog viselkedni, tehát minden óraciklusban ellenőrzi a rendszer, hogy van-e magasabb prioritású folyamat. Ha van egy kernel folyamat, akkor nyilvánvalóan ő fogja megkapni a futásjogát. Ott egy kicsit már másképp fog viselkedni az ütemező a korábban elmondottak szerint. Na, az, hogy ki tudjuk számolni egy folyamatnak a prioritását, ami a következő feladat, néhány fogalmat, illetve adatot szeretnék tisztázni. Ugye a kernel a prioritás számításához felhasznál jó néhány adatot, ezek a következőek. Ugye először is maga két adat, amit ki fog számolni, az egy PPRI nevű változó, ami a folyamat aktuális prioritását jelképezi. Ez a prioritás, ez kernel módban és felhasználói módban úgy változik, ahogy az adott ütemezési algoritmus ezt előírja, tehát felhasználói módban majd látni fogjuk, hogy ezt hogyan kell kiszámolni, kernel módban pedig ez az alvási prioritás értékét fogja megkapni. A PUSR-PRI az csak a felhasználói módú prioritást tárolja. Ez azt jelenti, hogy a kernel, amikor egy folyamatot átvált felhasználói módból kernel módba, akkor megjegyzi az ő prioritását ebben a változóban, hogy amikor visszavált majd felhasználói módba, akkor visszakaphassa a korábbi értéket. Tehát a PUSR-PRI-nek a feladata az, hogy a felhasználói módú prioritást tárolja egy folyamatnál. A PCPU az a folyamatnak a processzor használatát fejezi ki. Ez egy szám, majd látni fogjuk azt, hogy ez a kernel szép lassan növelgeti akkor, hogyha egy folyamat fut. A feladata az, hogy valahogy az ütemezési algoritmus számára továbbítsa azt az információt, hogy egy folyamat meddig futott már. Ugye azt szeretnénk, hogy a kiéhezés elkerülés érdekében azt szeretnénk, hogy azok a folyamatok, amelyek sokat futnak idővel, csökkenjen az ő prioritásuk, tehát egyre kevésbé legyenek esélyesek arra, hogy tovább fognak futni. És az a folyamat, amelyik egyáltalán nem futott sokáig, annak valahogy nőjön a prioritása, hogy ő is elkezdjen valamikor futni. A PCPU ennek a támogatását nyújtja. És végig az utolsó szám, ez a nice érték, erről beszéltem a múlt előadáson, hogy a felhasználó a folyamataihoz rendelhet egy ilyen prioritás módosítót, ez a bizonyos P-nice érték. A normál felhasználók ezt csak ezen keresztül csak csökkenthetik a prioritást, a super user az növelheti is egy folyamat prioritását. Ugye ez azt jelenti, hogy nice értéket növelni bárkinek szabad, csökkenteni viszont csak a rendszergazdának. Az ütemező ezek alapján ebből fogja kiszámolni a PPRI értéket, ezt mindjárt elmondom majd, hogy hogyan, és az aktuális prioritás érték alapján dönt az átütemezésnél. Nézzük a prioritás számítását felhasználói módban. Ugye a kernel módban a helyzet egyszerű, a prioritás egyenlő az alvási prioritással, sokat számogatni nem kell. Felhasználói módban egy picit összetettebb a helyzet a következők szerint. Először is minden ciklusban, amikor egy folyamat fut, az ő PCPU értékét növeli a kernel. Ugye ezzel azt jelzi, hogy egy időszelet, pontosabban egy óraciklusig használta a processzort. Minden századik ciklus lépésben a kernel kiszámítja a prioritás értékeket. Ugye ez azt jelenti, hogy 100 ciklusig a prioritást állandónak tekinti a rendszer, tehát 100 ciklusig annak a korábbi láncolt listás adatszerkezetnek a módosítására nincs szükség, mármint olyan módosítás, hogy átrendezésre a prioritási szintek között. 100 ciklusig minden folyamat prioritása állandó. Ezt jegyezzék meg, gyakran látunk ZH-n vagy vizsgán olyan megoldásokat, amikor valaki minden óraütésnél újra számolja a prioritásokat. Ez egyrészt rengeteg idő, mert nem szükséges, másrészt pedig hibás megoldás. Tehát 100 ciklusig állandó a prioritás. A 100 ciklus leteltekor, tehát minden századik óraütésben a következő tevékenysége zajlanak. Először is a processzor használatot öregíti az ütemező. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit feledékeny igyekszik lenni az ütemező, igyekszik elfelejteni valakinek a korábbi processzor használatát. Ugye ha a PCPU-t a végtelenségig növelnénk, akkor előbb-utóbb kiszaladnánk a számábrázolásból is, de biztosan ebből a 127-es intervallumból, vagy 128-as intervallumból is. Ezért van egy ilyen öregítési mechanizmus, hogy szép lassan elfelejtjük azt, hogy ki mennyi processzort használt. Az öregítési mechanizmus a korrekciós faktor képviseli, ezt mindjárt elmondom, hogy ez micsoda. Egyelőre csak annyit kell róla tudni, hogy egynél kisebb. Tehát valamilyen egynél kisebb számmal megszorozzuk a PCPU értékét. És utána kiszámoljuk a prioritást a következő képlet szerint. Van egy konstans, az 50. Ugye ez az 50-es konstans, és az, hogy utána csak pluszjelek vannak, biztosítja azt, hogy egy felhasználói folyamatnak a prioritása 50 alá sose fog csökkenni. Ugye emlékeztetőül 50 fölött vannak a felhasználói módú prioritás szintek. Tehát 50 plusz, így kezdődik a képlet, és utána a PCPU-t elosztjuk 4-jel, és a PNIC-ot pedig megszorozzuk 2-vel, és ebből jön ki a prioritás érték. Ez egy viszonylag egyszerűen számolható képet, hogy ez a per 4 és szorozva 2, ez látszik, hogy ezek viszonylag könnyen elvégezhető műveletek, tehát hatékonyan lehet számolni a prioritást. Nézzük meg, hogy mi is ez a korrekciós faktor. Ugye az első Unix változatok a System 5 Release 3-ig, ugye emlékeztetőül a Unixoknak a két nagy családja, a System 5 és a BSD, a klasszikus Unixoknak. A System 5 Release 3-ig egyszerűen azt mondták, hogy a korrekciós faktor 1-2. Ezt sok példában, például a tankönyvben is ezt a számot fogják majd látni. Mi ezzel a baj? Mi azzal a baj, hogyha azt mondjuk, hogy a korrekciós faktor 1-2, tehát szép lassan csökkentjük, elfelejtjük azt, hogy ki mennyi processzort használt. No. Nincs vele semmi baj. Kinek mi a tippje? Mi a probléma azzal, hogyha azt mondom, hogy a korrekciós faktor az 1/2? Tehát mindig megfelezem a CPU használatot. Egy kicsit puskázni lehet a következő sorból, hogy a BSD 4.3-as BSD mi jelent meg. Mit nem vesz figyelembe ez, hogy 1/2-del szorozzuk mindig a PCPU-t? A pontos időt, az aktuális időjárást, a hőmérsékletet, mit nem vesz figyelembe? Tessé, nem hallottam elnézést. Hogy kernel módú prioritás, hát nem igen, mert ez mindig csak nő. Tehát úgy értem, hogy 50 plusz, tehát a képlet ugye úgy nézik, hogy 50 plusz, az azt jelenti, hogy kernel módú prioritás szinte nem kerülhetünk föl, hiszen 50-hez hozzáadunk valamit, az 50-i nagyobb lesz, 50-i nagyobb, az pedig csak felhasználói módú prioritás lehet. A kernel módú prioritás az 50-nél kisebb. Jól értettem a kérdést, és hol van, azt szóltam? Más tipp? Mi a különbség a között, hogyha egy gépen 2 folyamat futásra kész, vagy 100? Ugye az 1/2-del való szorzás az azt jelenti, hogy minden pillanatban megfelezzük a PCPU értékét, minden századik óraciklusban. Hogyha nagyon sok folyamatom van, ez azt jelenti, hogy viszonylag hamar el fogom felejteni azt, hogy kifutott. Tehát ugye nagyon sok folyamatom van, az azt jelenti, hogy egy folyamatnak sokat kell várnia arra, hogy processzort kapjon. Hogyha ezt a számot mindig megfelezem, akkor lehet, hogy olyan sokat kell egy folyamatnak várnia arra, hogy processzort kapjon, hogy az, aki processzort kapott, annál a PCPU értéke már gyakorlatilag nullára csökken, és nem lesz különbség a két folyamat között. Tehát az 1/2-es szorzással, tehát a felezéssel az az alapvető probléma, hogy ha rendszeremben nagyon sok a futásra kész folyamat, akkor könnyen előfordulhat, hogy túl gyorsan elfelejtem azt, hogy valaki már volt a processzoron, és ugyanúgy fog viselkedni vele szemben az ütemező, mint azzal, aki még sose futott egy másodpercet sem. Érthető ez, hogy ez miért van? Mindenkinek sikerült feldolgoznia? Aki ide figyel? Na hát ezért találták ki a 4.3-as BSD-ben azt, hogy figyelembe veszik a rendszernek a terheltségét. A terheltségnek a Unix-ban ez a bizonyos átlagos terheltség, vagy load average a mérőszáma, ez az egy ütemezési, tehát egy ilyen ütemezési számítási ciklusban, tehát 100 óra alatt az átlagos, a futásra kész folyamatok átlagos száma. És egy ilyen képlettel számoljuk ki a korrekciós faktort. Mit jelent ez? Egészséggel. Mi a helyzet akkor, hogyha a futásra kész folyamatok száma 1? Mennyi lesz a korrekciós faktor? No? Tippelgessünk, középiskolai, vagy nem is tudom, lehet, hogy általános iskolai tananyag. 1 a futásra kész folyamatok száma. Mennyi? 2/3. Így van. Mennyi a futásra kész folyamatok száma, hogyha mondjuk, bocsánat, mennyi a korrekciós faktor, hogyha mondjuk van 100 futásra kész folyamat? Majdnem 100. Tehát majdnem 1. Tehát azt lehet látni, hogy ahogy nő egy rendszernek a terheltsége, ez a korrekciós faktor egyre inkább 1-hez közelít. Ugye ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nem fogunk felejteni. Tehát az ütemező, az annak annál jobb a memóriája, minél több folyamat van a rendszerben, annál kevésbé fogja majd tolerálni azt, hogyha valaki processzort használt. Másik találós kérdésem idézőjelben. Van a rendszerben 2 folyamatom. Egyik sem várakozik. Mennyi a rendszernek a korrekciós faktorja, vagy mondjuk mennyi a load average? Rendszerben van 2 folyamat, senki sem várakozik. Mennyi akár a load average, akár a korrekciós faktor. Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy a load average az 2, hiszen két folyamaton van a rendszerben. Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy 1. Oké, és a többiek mit mondanak? 3? 0? Vagy nem figyelnek ide, vagy nem merik föltenni a kezüket. Aki egyet mondott, miért mondott egyet? Valaki indokolja meg. Igen, nem vár, hanem futásra kész. Tehát pontosan elmondom a választ a többieknek is, akik hallgattak. Ha két folyamat van a rendszerben, az egyik futni fog, a másik futásra kész, és ez a load average csak a futásra kész folyamatokat számolja. Tehát tessék odafigyelni, tipikus hiba ZH-n, vizsgán, hogy a futásra kész folyamatok száma számít, és nem az összes folyamat száma, hogy mennyi az átlagos várakozási idő. Tessék? Most a klasszikus Unix ütemezőről beszélünk, úgyhogy a több magot azt hagyjuk. A modern ütemezők a több magos processzoroknál, vagy több processzoros ütemezés egészen más elveken nyugszik, úgyhogy azt nem keverném most ide bele, jó? Köszönöm. No. Tehát akkor összefoglalásképpen, hogy a felhasználói módú ütemezés hogyan működik a Unixban. Minden, mik a feladatok, amiket végre kell hajtani. Először is minden óraütésnél, ha van magasabb prioritású folyamat, akkor őt átütemezzük, tehát őt fogjuk beütemezni futásra. Tehát átütemezés van. Tehát az első, minden óraütésnél megvizsgáljuk azt, hogy magasabb futási szinten, vagy prioritási szinten van-e folyamat, és hogyha igen, akkor ő fog futni. Másrészt pedig a futó folyamatnak a PCPU értékét egyel megnöveljük. Magyarán az ő prioritása majd csökkenni fog legközelebb. Minden tizedik óraütésnél van ez a bizonyos round-robin ütemezés, ami ugye azt vizsgálja meg, hogy az adott futási szinten, vagy az adott prioritási szinten található-e még más folyamat, és hogyha igen, akkor átütemezést hajt végre, és ugye így biztosítja azt, hogy az időszelet letelte után egy másik folyamat kapja meg a processzort. És minden századik óraütésnél kiszámoljuk a korrekciós faktort, öregítjük a PCPU értékeket, újra számoljuk minden folyamatra a prioritást, és ezek alapján nyilván a szükség szerint átütemezünk. No, hát most két számítási példát szeretnék bemutatni a szünet után, úgyhogy most...
A feladat az,
hogy egy felhasználói módú ütemezést kellene egy ilyen papírceruza vagy tollceruza módszerrel lefuttatni, a round-robin ütemezés nélkül. Jó? Az első feladatban, round-robin nélkül, még igyekszem egy kicsit segíteni, néhány számítást közösen végzünk el, de azért azt szeretném, hogyha mindenki venné a fáradtságot, lemásolná szépen ezt a táblázatot a saját füzetébe vagy lapjára, amit ide fölraktam a táblára, vagy fölrajzoltam a táblára, és mindjárt elmondom, hogy hogyan megpróbálná kitölteni. Jó? Próbálják meg reprodukálni ezt a táblázatot. A táblázatnak az első oszlopa az az óraütéseket tartalmazza, tehát az első, második, harmadik, negyedik óraütést található itt, és a kiindulási állapot. Aztán három oszlopban, két hasábos oszlopban, három folyamatnak a PCPU és PPRI értéke található. Ezek mind felhasználói folyamatok, honnan lehet ezt látni? Felhasználói módban futó folyamatok. Honnan lehet ezt látni, miközben másolnak, gondolkodhatnak is? Így van. 50-esen prioritás, ugye ez a legalacsonyabb olyan érték, amit még felhasználói módban megengedünk. Tehát ez az 50-es, ez a legmagasabb prioritási szint felhasználói módban. A PCPU érték minden esetben nulla, feltételezzük, hogy ez a három folyamat ez most kezdi az életét futásra kész állapotban. A rendszerben egyéb folyamatok nincsenek. Az utolsó oszlopban pedig azt kell fölírni, hogy mit csinál az ütemező. Az egyes sorokban jellemzően azt az állapotot írjuk le, amelyik a számítások, ütemezési műveletek elvégzése után áll elő. Tehát az első sorban, mindjárt az lesz a kérdésem itt, hogy az egyes jelű sorban, mit kell írnom a három folyamatnak a PPRI értékéhez? Ki a leggyorsabb, aki ezt ki tudja számolni? Hogy mennyi lesz az egyes sorban a PPRI értéke? Már lassúak. Aki számol, az már hibát követett el. 50. A prioritást nem számoljuk újra, csak a századik ciklusban. Emlékeztető. A prioritás értéke nem változik az első 100 lépésben, pontosabban a századikban fog. Tegyük föl, hogy a folyamatok a nevük sorrendjében érkeztek, tehát először jött az A, aztán a B, és aztán a C. Mit kell írnom a PCPU oszlopokba a három folyamatnál? 2-nél nullát, ez triviális, hiszen két folyamat nem fog futni, egy valaki fog futni. Nála mennyit kell írnom? Egyet. Kihez írjam az egyet? Hát ha tényleg ebben a sorrendben érkeztek, akkor így fognak futni is. És ide írjuk, hogy az A folyamat fut. Ugye a kettes sorban már elárultam, hogy az 50 az marad, tehát a pont-pont-pont az azt jelzi, hogy itt 1, 2, 3, 4 egészen 99-ig a PP értéke 50 marad. Mit írok a kettes sorban a PCPU sorában minden egyes folyamatnál? Mit írok az A-nál? Ki szavazol? Ne szavazzunk. Mit írok az A-nál? 2-t. Van-e ettől eltérő vélemény? Nagyon jó, hogy nincs. 2. Ugye ez azt jelenti, hogy magasabb prioritási szinten nincs felhasználói folyamat, hiszen az azt jelenti, hogy már egyébként kernel módban lenne, de mindegyiknek 50 a prioritása, egy futási szinten vannak. Ez azt jelenti, hogy mivel round robin nincs, de ha lenne akkor is, itt most az A folyamat fut. Apá, ezt akartam, nem is ezt. Na, azt mondja, hogy külső tábla. Így. Most nem is folytatom inkább ezt itt tovább. Nézzük meg, mi történik a 99-es óraciklusban. Hát, ezt remélem mindenki egyből kitalálja, hogy sok minden nem változik, csak az A folyamatnak a PCPU értéke 99-ig nő. Ugye nincs round robin ütemezés. Na, mi a helyzet a százas lépésben? Először számítunk, ott van a fönn a fólián a képletek, a számításra szükséges képletek. Mennyi lesz a PCPU értéke az egyes folyamatoknak? Először is ehhez azt kell tudni, hogy mennyi a korrekciós faktor. Ez pedig azt kell tudni, hogy mennyi az átlagos terheltség. Mennyi a load average? 2, eltérő vélemények. Ki az, aki nem tartja jónak ezt a 2 választ? Senki? Nagyon jó. Aki esetleg nem merte feltenni a kezét, de ő 3-ra tippelt, ugye emlékeztetőül egy folyamat fut. Aki fut, az nem szerepel a futásra kész sorban. Ugye a futásra kész sort, hogyha ide fölraknánk, ugye itt B és C van benne. Tehát nem szerepel a futásra kész sorban. Most ezek alapján ezt a kettőt már könnyű beletesíteni abba a képletbe. Ugye a korrekciós faktor az 2x2 per 2x2 plusz 1. 4/5. Most itt igyekszünk, hogy mondjam, szép számokkal dolgozni, és nem kell azzal foglalkozni, hogy esetleg a 4/5-et hogy lehet ábrázolni egy tényleges ütemezőben, ezt most egyelőre felejtsük el. Tehát 4/5 a korrekciós faktor. Most a kérdés az, hogy először is mennyi lesz a P cépó értéke az A-nál. A B-nél és a C-nél nem nehéz kitalálni, ott nulla lesz, hiszen nullát akármivel is szorzunk meg, nulla lesz. Tehát ez itt a századik lépés. A kérdés az, hogy az A folyamatnak mennyi lesz a P cépó értéke. Hát ugye meg kell szorozni a 4/5-del a korábbi P cépó értékét. Jó, 80. Egy 80-as tipp már érkezett. Először is mennyi az A folyamatnak a P cépó értéke, mielőtt megszoroznánk a korrekciós faktorral? 99 vagy 100? Na, ki az, aki 99-et tippel? Ez egy nagy tippelős játék, hát ők mind rosszul tippelnek. Ha egyszer 100 óraciklust futott az A folyamat, ugye most felejkezzenek arról, hogy itt 99 van, 100 ciklust futott. Ha 100 ciklust futott, a 100-szor növeltük meg a P cépő értékét, akkor 100 lesz. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy a századik lépésben az ő P cépő értékét még megnöveltük egyel. Tehát ezt a bizonyos 100-ast kell megszorozni a 4/5-del. Ami tényleg 80. Na és ezek után már nincs semmi csapda a rendszerben. A nice értékét még nem mondtam meg, bocsánat, az legyen nulla. Tehát ezek után mindenki ki tudja számolni a P-pri értékét mind a három folyamatra. Számolják ki, és valaki árulja el nekem az eredményeket. Hogy majd én is puskázom. Tehát ugye az 50, mint konstans, azzal kezdődik a képet, hogy 50 plusz, és ezt kell hozzáadni a P CPU-nak a negyedét, tehát ez a bizonyos 80, ugye 80 volt, 80 per 4-et. Hát az látszik, hogy ennek a folyamatnak, az A folyamatnak elég rendesen megváltozik a prioritása, hogy a többieknél mindegyiknél nullát adunk hozzá. Tehát a többi folyamatnál nem változik a prioritás, hiszen az 50-es konstanshoz hozzáadjuk a 0 per 4-et, az nagyon nem növeli az 50 értékét, úgyhogy marad a 50. De az A folyamatnál, hogy az 50-hez hozzáadjuk ezt a 80 per 4-et, az ő prioritása rendesen megugrik. Na most figyelem, egy tipikus csapda. Ez az 50, bár számszerűleg ugyanaz, mint az előző sorba írt 50, de ahhoz semmi köze. Tehát sokszor látom azt is az EH-ban vagy vizsgán, hogy valaki azt mondja, hogy ennél itt nem változott a PCP érték, ezt ide odomásolja szépen az előző sorba lévőt. De ez nem ugyanaz a szám, hanem ezt újra kiszámoltuk, ez az 50, ez a bizonyos konstans, ami szerepel a képletben, ez a P aláhúzás user nevű nagybetűs konstans, és azért szerepel itt 50, nem azért, mert az ő prioritása korábban 50 volt. Másképpen fogalmazva, a prioritás számításánál a korábbi prioritás érték nem szerepel a képletben. Gyakori az is, hogy valaki olvasgat egy jegyzetet, és azt gondolja, hogy hát ott is van egy P-pri, meg vagy valami, néha azt is szokták írni képletben egyébként, ami helyes, hogy P-USL-pri egyenlő, csak direkt nem akartam most megzavarni önöket ezzel, de azt látja valahol leírva, hogy P-USL-pri egyenlő, P-USL plusz, stb. És azt gondolja, hogy hát biztos csak véletlenül írt a nagyobb betűkkel azt a másikat, és biztos a korábbi prioritáshoz kell hozzáadni valamit. De nem. A prioritás, a korábbi prioritás érték, tehát a P-pri-nek a korábbi értéke, az nem szerepel a képletben, azt mindig újra nulláról kiszámoljuk a konstans plusz a korábbi processzor használt összeadásával. Hogyan zajlik tovább az ütemezés? Melyik folyamat fog futni? Van-e átütemezés? Ugye a századik lépésnél tartunk, eddig megnöveltük a PCPU értékét a futó folyamatnak az előző lépésért, kiszámoltuk az új PCPU értékét, tehát öregítettük, kiszámoltuk az új prioritást, hátra van még az átütemezés a századik lépésben. Ugye az A folyamatnak a prioritása hirtelen, a szám az hirtelen megnőtt, tehát az ő prioritása lecsökkent, átkerült egy másik prioritási futási szintre, ezért átütemezést hajt végre az ütemező, és a B folyamat fog futni. Most a B folyamat, az meddig fut? Örökké. 200-ig, igen. Egyébként nem meglepő módon az egész egy ilyen kis, hogy mondjam, ilyen tükrözéssel tovább vihető a táblázat. Tehát az A, amit az A folyamat csinált 1-től 100-ig, azt fogja végig csinálni a B 101-től 200-ig. Ugyanazokat a számokat kell beírni oda. A C pedig továbbra sem fog futni, hiszen nincs randrobin ütemezés. Ugye a C folyamat az 200-nál ugyanúgy fog kinézni, mint most. A B folyamat 200-nál ugyanúgy fog kinézni, mint most az A. Hogy fog kinézni az A folyamat 200-nál? Ugye itt neki 80 van, itt neki, pontosabban ez a 199-es lépést is felírom, itt neki 80, 99, 0, tehát ez a 199-es lépés. És a 200-as lépésnél mennyi lesz az A folyamatnak a B CPU értéke? Ugye a load average nem változik, továbbra is csak 3 folyamat van a rendszerben, hát ismét meg kell szorozni 4-5-del. Ugye a 200-as lépésnél neki itt 80 lesz, neki 0, ez a 200-as, és neki pedig a 80-at meg kell szorozni 4-5-del. A prioritása pedig az 50 plusz, mennyi lesz? 80-at mondjuk elosztjuk 5-tel, az osztható 5-tel, és talán megszorozzuk 4-el, vagy inkább kiírom ide, hogy senki ne roncsa el. 80 szorozva 4 per 5, szorozva 1 negyeddel. Bocsánat, hogy ilyen pici számokat írok. Tehát valójában 80 per 5 lesz az ő prioritása. Tehát amit látunk ebből az az, hogy de ide ugyanazt kell írni, mint ami korábban szerepelt, tehát ez az 50 plusz 80 per 4. Amit látunk az az, hogy a B folyamatnak hirtelen felugrik a prioritása egy magas számra, tehát lecsökken az ő prioritása. Az A folyamatnál pedig már működik a felejtés, tehát az ő prioritása valahol a B és a C közé áll be. Ugye ezt is vártuk, hiszen az A folyamat korábban futott, de annak már 100 ciklusa volt, tehát nyilvánvalóan szeretnénk, hogyha ő neki a prioritása már elkezdene szép lassan növegetni, magyarán ez a szám csökken, erre szolgál a korrekciós faktor. Ugye ez nem változik. 200-tól 300-ig a táblázatot ismét shifteljük egyel, a B vagy a C folyamat fogja azt csinálni, amit az A az első és a B a második menetben, ezt és minden egyes ilyen kis táblázatrészt egyel lentebb másolhatunk. Előbb-utóbb majd eljön az a helyzet, most nyilván nem fogunk eddig számolni, amikor az A folyamat ismét átveszi majd a processzort, ja igen, itt ideírom, hogy a B folyamat után a C következik. Az A folyamat ismét átveszi a processzort, és ő fog ismét futni. Érthető volt ez a számítás mindenki számára? Próbálták papíron, akik nem csak testben, hanem lélekben is itt vannak végrehajtani ezt az egyszerű kis számítást? Mit változik a helyzet akkor, hogyha van randrobin ütemezés? Miben változik a helyzet? Azt nem fogjuk már így végigszámolni. Mi változik ebben a táblázatban? Mindjárt lentebb engedem egy kicsit. Hogyan változik a táblázat, hogyha randrobin ütemezés is van? Ugye a randrobin ütemezés, éppen most itt nincs fenn a fólián, mindjárt keresem, az minden tizedik ciklusban fut, és egy ilyen az azonos futási szinten lévő folyamatok között körforgó prioritást, tehát körforgó ütemezést hajt végre. Az első 100 lépés hogyan változik? Csak ezt szeretném megtudni. Igen?
Az első 10
Így van. Tehát randrobin ütemezés esetén annyi a különbség, hogy most itt nincs a táblázat benne, hogy valahol a tizedik, itt a tizedik sorban van egy átütemezés. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Változik-e ettől a prioritás értéke azért, mert volt átütemezés? Nem változik, így van. Tehát fontos megjegyezni, hogy a prioritáshoz nem nyúlunk. Ugye ezek a tevékenységek, ami minden ciklusban végrehajtódik, és minden tizedik ciklusban végrehajtódik, ezek semmiféle ilyen számolással nem járnak. Ezeknek hatékonynak kell lenniük. A kernel a lehető legkevesebb időt szeretné azzal tölteni, hogy átütemez, vagy kitalálja azt, hogy kit kell ütemezni. Ezért csak annyi történik, hogy gyorsan kivesszük erről a bizonyos... Hoppá, innen. Tehát gyorsan ebből a láncolt listából kiemeljük az első elemet, elkezdjük futtatni, aki eljött a processzor, azt meg berakjuk a láncolt lista végére a megfelelő sorba. Tehát a tizedik lépésben átütemezzük A-ról B-re. Nem nehéz kitalálni, hogy a 20. lépésben a B-ről C-re fogunk ütemezni. Változnak-e a 100. lépésben a kiszámolt prioritások azért, mert van randrobin ütemező? Hát bizony változnak. Miért változnak? Aki azt gondolja, hogy nem változnak, próbálja megindokolni, hogy mégis miért változnak. Mi változik? Tehát a számítás, ugye nincs számítás, mégis valami változik. Mi az, ami változik azért, mert van randrobin ütemezés? Igen. Elnézést kérek azoktól, akik ezt nagyon szájbarágósnak érzik, és lassan haladunk, de elég sokan vannak, akik úgy néznek üveges szemekkel felé, mint hogyha kínaiul beszélnék. Úgyhogy remélem, hogy ők is lassan kezdik megérteni, hogy hogyan működik az ütemező algoritmus. Tehát minden tizedik lépésnél átütemezünk, ezért a PCPU oszlopban a számok változni fognak, hiszen az A folyamat 10-20-ig nem fut, az ő értéke itt 10-esen marad, tehát az A folyamatnak a PCPU-ja itt 10 marad, az övé elkezd szépen nőni, az övé majd 20-tól kezd el nőni, és így tovább. A végeredmény az, hogy a 100. lépésben a PCPU értékek egészen máshogy fognak kinézni. Házi feladat, főleg aki nehezen tudta követni azt, hogy mit bűvészkedek itt a táblán, legyenek szívesek, számolják ki ezt randrobin ütemezővel. Tehát az 1-től 200-ig nem kell minden órájel ciklus kitölteni, de legalább mondjuk az 1, 2, 10, 20, 30, 100, 101, 99, 110, 120, 199, 200, 201, ezeket a sorokat próbálják meg kitölteni, jó? Ilyen számítási példára készülhetnek vizsgán is és ZH-n is, tehát kérdezhetjük ZH-n azt, mondjuk nem ezzel a három folyamattal, hanem négy folyamattal, vagy akárhogy, hogy randrobin ütemezővel ezt a táblázatot próbálják meg kitölteni. A ZH papíron majd ennek a táblázatnak a fejlécét megtalálják, és ki kell számolniuk szépen a táblázat belsejét, igen. Nem, tehát a prioritási sáv számít, ahogy ez az ábra mutatja is. Most ezt általában az EM vagy a vizsgán nem szoktuk számon kérni így. Tehát nem várom el fejből azt, hogy valaki megmondja, hogy az 58-as és az 57-es között van-e szintváltás vagy nincs. Mind a két megoldást elfogadom. Tehát az is, aki kitalálja gyorsan, hogy elosztja négyel, és most azok egy sávban vannak vagy nincsenek, és azt is elfogadom, hogy valaki csak a szám alapján rendezi. De úgy vannak ezek a példák megkonstruálva, hogy ilyen problémában ne ütközzenek bele. De hivatalosan nem a szám az érdekes, hanem az, hogy melyik sorban vannak. Tehát az 50, 51, 52, 53, ezek bár különböző prioritás számok, de egy ilyen prioritási sorba tartoznak, ezért a randrobin ütemező fog közöttük futni. Az 51-esnek a prioritása értelemben nem nagyobb, mint az 52-esnek. Jó? No, akkor visszakanyarodnék a fóliáimhoz, neon elől. Tehát még egyszer szeretném kérni, a tankönyvben is található egy egyszerű példa. A Tide-nak a weblapján, ha jól tudom, van egy ilyen kis, egyrészt van egy Excel táblás kalkulátor, amit használhatnak nyugodtan, ha megértik, hogy hogyan működik. Mármint, hogy belül a, nem az Excelre gondoltam, bocsánat. Tehát csak arra, hogy belenéznek a képletekbe is, ami az Excel táblának a mezői mögött el vannak, amik el vannak rejtve. És ha jól tudom, bár én még nem próbáltam, de állítólag van egy Windowsos .NET-es exe, ami ezt az ütemező algoritmust futtatja. Igaz ez, Tamás? Akkor az még nincs fönn, de lesz. Tehát aki nem szereti az Excel-t, oké. Okay. Tehát ott tartunk, hogy amiről eddig beszéltem, az a tradicionális Unix ütemező volt. Ez az anyag, ez a megtalálható a könyvben, hosszasabb mesével, kicsit más szerkezetben talán, de aki szeretné, onnan elolvashatja. A következőkben majd a modern ütemezők néhány tulajdonságáról fogok beszélni, ami nem része, vagy nincs benne a tankönyvben, de az anyagnak a része. Előtte azonban röviden szeretném értékelni ezt a tradicionális ütemezőt. A legfontosabb erőnye az, hogy nagyon egyszerű és hatékony. Tehát az a hardware környezet, amikor ez az ütemező megszületett, egy ilyen komplexitású ütemezőt tett lehetővé. Ennek a komplexitása idézőjelben nagyon egyszerű, tehát ez azt jelenti, hogy előadáson is azért vettük elő, mert könnyen megérthető. Tehát az akkori hardverek ezt támogatták, ezt a struktúrát, egyrészt az, hogy ez bizonyos jelzőbiteket használva egy assembly utasítással megtalálható az első olyan futásra kész, vagy prioritási szint, amelyikből ki kell emelni a következő folyamatot, illetve ilyen láncolt listákat is hardware támogatással, tehát processzor támogatással lehetett építeni. Ezért ez érdekes dolog, hogy annak idején a VAX vagy PDP 11 gépeknél CPU támogatás, tehát hardware támogatás volt a láncolt listák építésére, ami hát elég kuriózum volt. Az általános célú időosztásos rendszerekben ennek az alkalmazása megfelelő. Tehát amikor nincsenek különösebben speciális igények, akkor ez az algoritmus viszonylag jól teljesített. Jól kezelte az interaktív folyamatokat, és ezeknek az interaktív és a batch folyamatoknak a keverékét. Az algoritmus maga képes volt kezelni azt, hogy vannak olyan folyamatok, amelyek gyakran kérnek IO műveleteket, és ezért az ő prioritásukat valahogy emelni kell. Ugye nyilván nem a felhasználói prioritással, hanem azzal, hogy a kernel prioritásokat a várakozási állapot okához rendelte, ezáltal azok a folyamatok, amelyek gyakran hajtottak végre IO műveleteket, ugye rendszerhívásokat, és így gyakran kerültek kernel módba, ezek gyorsabban futottak, tehát a rendszer viszonylag jó interaktivitás biztosított, mind a felhasználói felületen, mind mondjuk a perifériák a háttértárakkal kapcsolatban. Tehát saját magától képes volt az IO jellegű műveletek és a batch jellegű műveletek, tehát akik sokat időznek a processzoron, ezeknek a helyes kezelésére, vagy az arányoknak a helyes beállítására. És azzal, hogy alkalmazott egy ilyen CPU öregítéses, tehát ez a PCPU öregítéses mechanizmust, ezzel az éhezést is elkerülte. Hát van jó néhány baj vele, néhányat szeretnék kiemelni. Ugye először is már azokon a hardvereken is látszott, hogy ha hirtelen megnő a folyamatok száma, akkor ez az algoritmus nem skálozódik olyan jól. Tehát itt lehet látni ezekből a képetekből is, hogy ezeknél a load average-nek a használata, ugye igyekszik valamennyire figyelembe venni a folyamatok számát, de valójában az egész rendszer az nagyon sok folyamat esetén nagyon sok számítást igényel, hiszen minden folyamatra ki kell számolni mindenféle ilyen számokat, és ez az eredménye nem skálázódik jól. Nem lehet ebben az algoritmusban azt biztosítani, hogy bizonyos folyamatoknak legyen garantált processzor ideje. Tehát ha van egy számítógépen egy olyan feladatcsoport, amitől még akkor sem szeretném elvenni a processzor időnek valamekkora szeletét, hogyha a rendszer egyébként túlterhelt, ezt nem lehet ezen az algoritmus keretei között megtenni. Tehát például van egy számítógépen, ami fut egy adatbázis szerver, ezen kívül dolgoznak rajta felhasználók, akik mindenféle buta programokat indítanak el. Nem szeretném, ha az adatbázis szerver kifeküdne azért, mert valaki éppen 40 példányba számolja a PIT, teljesen kiterhelve a processzort, ez ebben az algoritmusban nem kezelhető. Tehát ezzel az algoritmussal. Tehát ez a fajta szeparáció, bizonyos feladatoknak a kiemelése, ez nem szerepelt az eredeti algoritmusban. azt sem tehetjük meg, hogyha én tudom arról, hogy egy bizonyos folyamatot hogyan kell ütemezni, hogy igazán nagyon beleszólhassak ebbe az ütemezésbe. Ugye ennek az egyetlen módja ennek a nice számnak az állítgatása, tehát azt tehetem meg, hogy csökkentem az ő prioritását, és nem fog majd annyit futni. Ugye erre felhívtam a figyelmüket, hogyha netán bejelentkeznek valamelyik Unisys gépre, és ott szeretnének valami hosszú ideig tartó programot futtatni, akkor használják ezt a nice parancsot. Hát ez egy viszonylag egyszerű módszer, igazániból nem lehet nagy különbséget tenni a különböző típusú feladatok között. Ennél azért okosabb rendszert is ki kellene találni. Nincs garancia a válaszidőre, tehát nem lehet garantálni azt, hogy a rendszer az ütemezési algoritmus miatt legalábbis valami véges időn belül reagáljon. Tehát bizonyos ipari alkalmazásokban fel sem merülhet ennek az alkalmazása, ahol a válaszidő adott időn belül elvárt. De hogy más mondjak, felhasználóknál is, tehát hogyha van egy felhasználó, aki leül egy gép elé mondjuk egy ablakozó környezetben, és ez a gép egyébként terhelt, akkor, tehát sok folyamat fut rajta, akkor a felhasználó azért nem szereti azt, hogyha ő kattint valahol, és semmi nem történik. Tehát mondjuk megfogja a menüt, és kattint a menüre, és kattintott, megnyomta az egeret, és utána, mint hogyha nem is vette volna észre senki, hogy mit csinált, akkor elkezd kattingatni, és a végén mondjuk 40-szer kinyílik neki a menü, és becsukódik. Tehát azokat a típusú igényeket, amelyek a különböző folyamatosztályok, vagy különböző folyamattípusok támasztanak, ezeket nem kezeli, és ilyen jellegű válaszidő garanciák sincsenek a rendszerben. Két nagyon súlyos hiányossága ennek, amelyik akkor még nem volt hiányosság, amikor ezt megcsinálták, de nyilván az évek alatt, hogy a processzorok és a hardverek fejlődtek, egyre inkább azzá vált. Az egyik az, hogy több processzoros támogatás nincs a klasszikus Unixokban. Tehát ha van 2, 3, 4, 5 processzorom, akkor persze működhet egy ilyen rendszer, de valójában nem támogatom azt, hogy ezeket a processzorokat hatékonyan kihasználjuk. Ennek az elméletéről röviden volt már szó a korábbi előadásokon. És a másik pedig az, hogy a kernel nem preemptív. Hát az, hogy kernel módban nem lehet megszakítani egy folyamat működését, ennek persze megvolt az oka és megvoltak az előnyei, de ez azt is jelenti, hogy ha van egy kernel folyamatom, amelyik sokáig fut, akkor a rendszer megáll, tehát semmi sem történik. Ha van egy kernel folyamatom, akár egyébként normális működése közben eltart neki néhány millisekundumig, vagy uram, bocsánat, 100 millisekundumig is az, hogy valamilyen tevékenységet végrehajtson, addig a teljes rendszer áll. Olyan, mintha megállt volna az élet, és nem történik semmi. És ez nyilván komoly problémákat okozhat. Ugye a prioritás inverzió fogalma az egy ilyen nem preemptív kernelben élesen jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy ha van egy olyan folyamatom, amelynek egyébként alacsonyabb a prioritása, és valamit csinál a kernelben, mert éppen belépett mondjuk beolvasni valamit egy fájlból, vagy, és még nem ért el odáig, hogy a fájlból ténylegesen beolvassa azt, tehát végrehajtsa a szívrendszerhívást, akkor ez a folyamaton feltart más folyamatokat, amelyeknek egyébként nála nagyobb volt a prioritása. Tehát azáltal, hogy a kernel nem preemptív, alacsonyabb felhasználói prioritású folyamatok feltarthatnak magasabb felhasználói prioritású folyamatokat. Egyszerűen azért, mert ők kernel módba léptek, ott automatikusan megkapták a magas kernel prioritást, és ott szöszölnek, ahelyett, hogy visszaadnák a CPU-t. Tehát ezek azok az alapvető problémák, amelyek a klasszikus ütemezővel kapcsolatban fölmerülnek. Úgyhogy a hátralévő időben a modern ütemezőkről szeretnék egy picit beszélni. Lehet, hogy ki fogok szaladni az időben, de igyekszem majd föltenni a táj weblapjára néhány érdekes olvasmányt ezzel kapcsolatban, úgyhogy aki azért jött ide, mondjuk, hogy tényleg tanuljon, és ne csak nézze, mint a moziban. Remélem, hogy néhány ilyen olvasmányt megnéz. Köztük van néhány zaftos, személyeskedésig és sértegetésig menő olvasmány a Linux kernel ütemezőnek a kiválasztásáról. Úgyhogy érdekes történeteket is lehet olvasni arról, hogy hogyan alakították ki például a Linuxnak az ütemezőjét. Nagyon röviden, tehát ahhoz, hogy egy mai követelmények megfeleljünk, először is szükség van az új ütemezési osztályok bevezetésére. Itt kiemelném azt, hogy először is kezelni kell ezt a fair share problémát, tehát az, hogy igyekezni kell az erőforrásoknak valamilyen tervezhető elosztást adni. Tehát mondjuk egy Solaris ütemezőben meg lehet azt mondani, hogy az erőforrások egy bizonyos köre, a folyamatok egy bizonyos köréhez kötött. és a rendszer ezt tiszteletben tartja, és ezen erőforrásokat még akkor sem veszél ezektől a folyamatoktól, hogyha egyébként a rendszer többi része túlterhelt. Tehát meghatározható az, hogy mondjuk egy adatbázis szerver az ezen a 8 processzoron fut, és a felhasználói folyamatoknak ezen a 8 processzoron nincs keresnivalója, és mondjuk a webszerver az azon a 8 processzoron fut, és így tovább. A másik, amit kiemelnék, hogy megjelent a real-time folyamatoknak a támogatása, tehát a válaszidőt bizonyos folyamatosztályokban igyekeztek csökkenteni. A Solarisnak ez a 2.0-as változatától kezdve ez alap tulajdonsága. A kernel megszakíthatóság az szintén egy fontos újítás volt. Alapvetően a több processzoros, vagy több magos rendszerek szempontjából is kényes kérdés ez, hiszen ha sok a processzorom, de a kernelem nem megszakítható, ne adj Isten, nem is újraírható, akkor a processzorok nagy része az semmit sem tud csinálni akkor, hogyha egy valaki egy processzoron éppen valami kernelműveletet hajt végre. Az ütemező erőforrás igényéről, tehát az, hogy mekkora az overhead, regényeket lehetne írni, hogy mi mindent csináltak itt a Unix-os kernelekben. A Linux kernelek környékén is nagyon sok előrelépés történt ezen a területen. Ma azt mondjuk, hogy a legjobb az ilyen konstans, lineáris, de inkább a konstans jellegű ütemező az, amelyiknek a komplexitása vagy az overhead az nem nő a rendszerben lévő folyamatok számától. És hát nyilvánvalóan a szálak ütemezése az ma már alapkövetelmény, tehát alapvetően nem folyamatokat ütemeznek a mai rendszerek, hanem igyekeznek valami szálapütemezőt használni. Két szlájdot hoztam a Solarisnak a ütemezéséről. Alapvetően szálak alapján ütemez, a kernel is teljesen preemptív és több processzoros ütemezést támogat. Az ütemezési osztályokat soroltam még föl ezen a fólián, mégis lássuk azt, hogy milyen fajta folyamatokat különböztet meg. Van a klasszikus időosztásos ütemezés, ezek a jelek ott mögötte, ezek azért szerepelnek, mert a következő szlájdon majd egy ábra ezekre hivatkozik, tehát ez a TS. Vannak interaktív folyamatok, amelyek lényegében ugyanazok, mint a klasszikus időosztásos ütemező folyamatok, azonban azt a jelenséget igyekeznek kezelni, hogyha felhasználva kattint valahova a grafikus felületen, akkor történjen valami. Tehát abban a pillanatban, amikor egy ilyen ablakhoz tartozó folyamat, ugye ő egy interaktív folyamat, kap egy inputot a felhasználótól, akkor ő kap hirtelen egy prioritás növekedést, tehát megemeli a rendszer a prioritását annak érdekében, hogy azonnal reagálhasson a felhasználó inputjára. A felsőről már beszéltem, a real-time-ról beszéltem, a kernel szálak azok pedig egyértelműek. Így néz ki a Solarisnak az ütemezési szintdiagramja. Tehát ez lényegében az, amit a klasszikus Unix-nál is felrajzoltam, csak itt egy kicsit fordítva néz ki. Tehát 0-tól 169-ig mennek a prioritási sorok, és a legnagyobb, minél nagyobb a szám, annál nagyobb a prioritás. Legalul vannak ezek a klasszikus felhasználói folyamatok, tehát időosztás, interaktív, felser és rögzített prioritású. Aztán van utána van a kernel szint, tehát a system folyamatok, utána találtok a real-time folyamatok, tehát amelyeknél a válaszidőt valamilyen értelemben igyekszik garantálni a rendszer, és legfelül pedig az interrupt folyamatoknak a kezelése. A Solaris-szal kapcsolatban még egy kis apróságot szeretnék kiemelni. Ha már beszéltem a prioritás inverzióról, itt egy egyszerű megoldást is szeretnék rá mutatni. A Solaris vezette be az úgynevezett örökölt prioritások rendszerét. Ez azt jelenti, hogy képes egy folyamatnak a prioritását átmenetileg megemelni azért, hogy ő viszonylag hamar befejezhessen valami műveletet, amivel feltart egy magasabb szintű folyamatot. Ugye példát, amit lehet látni itt a szlájdon, a következő helyzet, van egy P1 nevű folyamatom, az P13, de az valójában P3 akart lenni. Tehát van egy P1 nevű folyamatom, aminek magas a prioritása, az övé a legmagasabb. Ő szeretne valamilyen erőforrást megszerezni, ugye ez a kék nyíl jelzi azt, hogy vár valamilyen erőforrásra, az R1-re, amit egy P2 nevű folyamat birtokol. A P2 nevű folyamat szeretne egy R2 erőforrást megszerezni, amit egy P3 nevű folyamat, vagy P13 nevű folyamat birtokol. A legnagyobb a prioritása a P1-nek, a legkisebb a P60-nak. Ugye ebben a várakozási sémában, ugye mivel preemptív kernelről van szó, ezért a P1-et is megszakíthatjuk nyugodtan. Tehát ebben a várakozási sémában egy magas prioritási folyamat arra vár, hogy egy alacsony prioritási folyamat végre befejezze a működését. Az örökölt prioritásos rendszer nem csinál mást, mint ezen az erőforrás foglalási hálón végigterjeszti a P1-es folyamatnak a prioritását egészen a P3-as folyamatig, átmenetileg megemeli a P3-as folyamatnak a prioritását azért, hogy gyorsabban lefuthasson és ne tartsa fel a P1-esnek a prioritását. Hát nagyon elszaladt az idő, úgyhogy a Linux kernelről tényleg csak néhány gondolatot tudok elmondani. A Linux kernel nagyon sokat változott az elmúlt évtizedben. Az első változatai az V1-es kernelek, azok alapvetően a tradicionális Unix ütemezőre épültek. A V2-es kernelben már sokféle ütemező megjelent. Itt nagyon sokáig egy ordó N komplexitású, viszonylag összetett ütemező működött, amelynek a baja az volt, amit a nevében is szerepel, tehát az, hogy a komplexitása az ordó N, tehát egy lineáris komplexitású ütemező volt. A folyamatok számának növekedésével az ütemező overhead-je is nőtt. Másik probléma az, hogy az SMP támogatása az elég kezdetleges volt. Valamikor a 2.6-os kernelben egy Molnár Ingó nevű magyar srác csinált egy ordó 1-es ütemezőt, amit nagyon sokáig szerettek és használtak is. Ennek az volt a lényege, azon kívül, hogy sokkal hatékonyabb volt, tehát egy ordó 1-es ütemező volt, ugye jobban skálázható volt az egész rendszer, hogy támogatta már a több processzoros rendszereket úgy, hogy minden processzorhoz saját futási sort állított össze. És volt benne egy viszonylag bonyolult algoritmus arra nézve, hogy igyekezzen a CPU és az I/O intenzív folyamatokat valahogy külön választani, saját magától megtanulni azt, hogy melyek azok a folyamatok, amelyek gyakran hajtanak végre jó műveleteket, és ezért őket előtérbe kell helyezni, és melyek azok a folyamatok, amelyek ritkán sokat molyolnak a CPU-n, és ezért a háttérbe kell őket egy picit szorítani. Erre volt egy viszonylag bonyolult algoritmus ebben az ordó együttemezőben. Hát alapvetően ez a bonyolult heurisztikus algoritmus, ennek a karbantarthatósága, illetve az egész rendszernek egy kicsit a fairsége, tehát az, hogy mennyire igyekszik egyenletesen kiosztani az erőforrásokat, ezek a problémák okozták azt, hogy a 2.6.23-as kernelben némi ilyen kis torzsalkodás, meg átmeneti viták után ez a Molnár Ingó egy újabb ütemezőt, a CFS nevű ütemezőt rakott be. Ennek alapvetően az volt az előnye, vagy a fő szempontja kidolgozásának, hogy igyekezzen egy kicsit, tehát egy olyan ütemezést kitalálni, amelyik nem ezt a bonyolult heurisztikát használja a folyamatoknak a szétválasztása, vagy mondjuk a jellemzőnek a megtanulására, hanem valamilyen más kiegyensúlyozási mechanizmust használ. Ez azt jelentett, hogy a korábbi ütemezési struktúrák helyett egy teljesen új adastruktúrát használtak, ebben a részletében nem mennék bele, érdekes neve van ennek a struktúrának, tehát egy ilyen saját magát kiegyensúlyozó fa struktúrába helyezik el a futásra kész folyamatokat, és ebből választják ki azokat. Na hát ennyit szerettem volna a mai alkalommal elmondani, ha még van egy percnyi türelmük, szokásomhoz híven szeretnék néhány beugró kérdést feltenni. A mai anyagból. Beugró kérdés. A Unix ütemező főbb jellemzői, ugye prioritásos, időosztásos, preemptív. Ha azt kérdezzük, hogy a kernel módú Unix ütemező főbb jellemzői, akkor nem preemptív, nem időosztásos, ezt nyilván nem kell leírni, de az, hogy nem preemptív, azt igen. Tehát nem preemptív, fix prioritásos. Ugye mit jelent az, hogy egy ütemező időosztásos? Mi az az alvási prioritás? Igaz-e, hogy az alvási prioritást a folyamatokhoz rendelik hozzá, és a folyamatok kernel módus, vagy másképpen kérdezve, igaz-e, hogy a folyamatok kernel módus prioritása az alvási prioritás? Milyen tevékenységek zajlanak a Unix ütemezőben minden óraciklusban? De nem véletlenül használtam többes számot. Milyen tevékenységek zajlanak? 2 legalább. Milyen tevékenységek zajlanak? Addig nem megyünk ma el. Még meg nem mondja valaki. Na jó, zúgolódnak, akkor inkább megmondom én. Processzor használó folyamatnak a CPU idejét egyel, vagy értékét egyel megnöveljük. Ez az egyik tevékenység. Másik tevékenység, ha van magasabb prioritási szinten, vagy egyszerűen fogalmazva magasabb prioritású folyamat, akkor átütemezünk. Tehát mind a két tevékenység zajlik. Milyen tevékenység zajlik minden tizedik szinten? Milyen tevékenység zajlik? Mi tevékenységek zajlanak minden századik óraciklusban? Ilyen kérdések is lehetnek. Jó, hát nem rabolom tovább az idejüket. Köszönöm szépen a figyelmet!